inkább a Kárpát-medence mindentájáról, tehát a magyar nyelvterületről szoktam a beszélgetőtársaimat kihalászni. De nem csak magyarokat, hanem engem érdekelnek román emberek is, akik révén, hogy úgy mondjam, kicsit magunkról is megtudunk egyet mást. Sose árt egyébként egy más ember szemén keresztül is szembesüljünk saját magunkkal, saját magunk értékeivel, vagy éppen gyarlóságaival, lehet az görbetükör is természetesen. De igen, alapvetően a Kárpát-medencei magyarság értelmiségi rétegeinek képviselőjével szoktam beszélgetni. Elsősorban az alapján szoktam megválogatni a beszélgetőtársaimat, hogy milyen témákban, milyen gondolatokat fogalmaznak meg, milyen nézeteket vallanak. Ezeket a témákat szoktam kitárgyalni ezekkel az emberekkel. Faltól falig tartó a téma kínálat természetesen, hiszen én egy örök kíváncsi és örök érdeklődő ember voltam, remélem, hogy maradok is még sokáig. Na de ezek a témák, ezek természetesen nem egy-egy emberhez kötöttek, ezért aztán, ha felmerül egy-egy érdekes gondolat, felmerül egy-egy érdekes téma kísérlet, téma kezelés, akkor az alkalmas arra, hogy felkeltse az érdeklődésemet, és akkor egyrészt próbálom megkeresni ennek az érdekes témafelvetésnek az elkövetőjét, de olyan is volt, hogy egy bizonyos témafelvetés olyan érdekesnek és annyira izgatónak bizonyult, hogy ugyanarról a témáról mást is megkeresek, és akkor így fűződnek össze a dolgok. De hát mondjuk olyan is volt, ha már alanykeresésről és vadászatról beszélünk, a tavaly előtti 2024-es Petőfi év kapcsán, hát igen erősen agyaltam, hogy beszéljek én, mert fontosnak, de szinte kötelezőnek éreztem, hogy Petőfi Sándorról én is beszéljek, én is kérdezzek, én is okoskodjam valakinek a segítségével, de nem akartam a szokványos témafelvetéseket újra és újra gumicsontként rágni, lehámozni, hanem megpróbáltam valami különleges szempontot találni, és a 2024-es tusványosi táborban, a Kultúra sátorban Zsille Gábor irodalomtörténész tartott ki másról, mint Petőfiről egy előadást. Annyira érdekesnek tűnt nekem, hogy akkor tudtam, hogy na, ő az én emberem, és hát a vele készült, még aznap készült beszélgetésből született aztán Petőfi, aki nem mondta el a Nemzeti Dalt című interjú. Ezek a fajta keresgélések és megtalálások körülbelül ezeknek a szempontoknak a mentén zajlanak.
Mi ez a bizonyos témafelvetés, vagy mi ez a felvillanás, ami téged meg szokott ragadni általában? Tehát milyen kell legyen az az ember, hogy számodra izgalmas legyen? Mert ha jól értem, nem feltétlenül arról van szó, hogy mit csinál.
Nem ez az elsődleges, természetesen nem megyek el amellett, hogy most éppen ki mivel foglalkozik, és az sem mellékes nyilván, hogy az életműve milyen remekeket sorakoztat fel. Vizsgai Andrással való beszélgetésnek az apropója értelemszerűen a kitelepítés volt, illetve tudtam róla, hogy készül megjelenés előtt áll az Illegalisták című könyve is. A kitelepítés fogadtatása, gyűrűzése és egyebek mellett azért a folytatásról kérdeztem nagyon jelentős mértékben, és hát így együtt roppant érdekes elegy jött össze, mondom én. De olyan is van például, és ezt az első beszélgető könyvem a Por alatt parázsban megjelent Bodor Ádám interjúból és egy ott elejtett mondatból merítettem, ugyanis ő azt mondta, hogy ha ő Budapesten született volna, valószínűleg, hogy nem lett volna író. Ugyanis ő 80-as évek elején telepedett ki Magyarországra, és igazából azóta alig írt, és amit írt, az is mind-mind kivétel nélkül erdélyi téma. Azt mondta, hogy őt Budapest még semmivel sem ihlette meg, semmivel sem fogta meg, úgyhogy lehet, hogy ez az elszáradás, vagy ez a beszáradás biztos, hogy erre vezethető vissza. És akkor az úgynevezett erdélyi emlékek tárháza, mint téma, kezdett érdekelni. Ebben a könyvben, az Ajtó kilátásban című kötetben többek között erről is kérdeztem Tompa Andreát, Vida Gábort, Vizsgai Andrást is értelemszerűen, és hát nagyon különböző megfogalmazásokban, de igazából ugyanarra a következtetésre jutottunk közösen, és pedig arra, hogy annyi elmeséletlen történet erdélyi történet van, hogy igazából ezek az emberek függetlenül attól, hogy hol élnek, ezeknek a történeteknek az elmesélését, megírását tartják a legfontosabb feladatuknak. Tehát az a bizonyos kincses ládika csupa erdélyi emlékkel van tele, amelyekből néha-néha előhúznak, de olyanok is vannak, amelyet gyorsan visszagyömöszölnek, mert annyira ijesztőnek tűnnek, vagy olyan mértékben nem jött el az ideje a feldolgozásuknak. Többek között Tompa Andrea mesélte, pontosabban én kérdeztem rá, az egyik nagybátyja, aki az Átkosban Kolozsvár egyik nagyhatalmú kommunista vezetője volt, ugyanakkor ő szerette magáról azt hinni és hirdetni, hogy ő egy emberarcú kommunista. Ez természetesen a külvilág nem egészen így tudta és nem így értelmezte, hogy itt van ez az ember, aki önmagában téma lehetne. Családhoz is tartozik. A család az tabu, többek között kérdeztem meg ezt is, és mondta, hogy nem, de a nagybácsi egyrészt a Hóhérháza című kötetben már felbukkan bizonyos elemek révén, de annyi még megírásra váró történet van, hogy a nagybácsi csak azt követően kerülhet sorra, és nem azért, mert kevésbé lenne fontos, hanem azért, mert szereti megteremteni, felépíteni úgymond azt a kort, amelybe aztán belehelyez embereket. Úgyhogy ezek a témák egyrészt kínálják magukat a különböző itt-ott-amott megjelenő elejtett szavak, gondolatok és egyebek révén interjúkból, egyéb műfajban megjelenő írásokból, másrészt pedig az ezekre való reagálás fontossága és kényszere az, ami sokszor szinte ilyen visszatérő kérdésként megjelenik egy-egy bizonyos foglalkozás, hivatás képviselőivel szemben, illetve a velük folytatott beszélgetések során.
Vagy felvillant benned egy ötlet, egy gondolat, egy kérdés, és akkor megkeresed hozzá az embereket?
Megkeresem.
Hogy hogyan?
Ha elkezd bennem zakatolni egy téma, egy kérdés, egy gondolatsor, akkor az is elkezd bennem zakatolni, hogy igen, de kivel lehetne ez? Kivel lenne érdemes még ezt a témát végigbeszélni? Vagy kit lenne érdemes még megszólaltatni a tekintetben? Most nem azt mondom, hogy nem volt árnyékra vetődés, tehát hogy kevésbé magvas folytatása lett annak a bizonyos témafeldolgozásnak, de azért az esetek többségében sikerült megtalálnom azokat az embereket, akik révén azt a témát a maga magvasságában, nagy ívűségében sikerüljön tovább gördíteni.
Ilyenkor azért még hogyan ismerkedsz az emberrel, hogyan dokumentálódsz, melyik oldalát próbálod még azért megismerni, hiszen azt a három kérdést nem lehet csak úgy nekiszegezni senkinek.
Hát egyrészt nem is csak három kérdésről vagyon szó, de igen, teljesen egyetértünk, tehát nem lehet csak úgy nekiszegezni, tehát én még soha nem mentem el úgy interjút készíteni, úgy beszélgetni, hogy igazából ne tudjak idézőjelben mindent arról az emberről. Éppen azért, hogy a mindenből ne az általánosságokat vegyem ki, kezdjem forszírozni, hanem olyan típusú háttértudásként tudjam használni, és annak birtokában tudjak kérdezni, tudjam elkezdeni a felboncolást, hogy igazából azt éreztessem, hogy én ezt is tudom, arról is van tudomásom, de akkor beszéljünk egy kicsit erről, beszéljünk egy kicsit arról, próbáljunk egy új fogást keresni azon a bizonyos dolgon, azon a bizonyos témán. Nyilván nem eltekintve az illető munkásságától, nem eltekintve az illető életművétől, de nem leragadva úgymond egyfajta lineális, kronológikus felsorolás mellett. Ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy miközben igyekszem nagyon sok mindent végigolvasni, végighallgatni a leendő beszélgetőtársról, azért megállt szoktam parancsolni magamnak, mert nem akarom magamat bezárni mások által készített beszélgetések ketrecébe, mert azért óhatatlanul hatnak az emberre, főleg, hogyha jó interjúkat, jó beszélgetéseket olvasol. Úgyhogy egy bizonyos idő után úgymond leállok, és tudatosan hagyok lyukakat a műveltségemen, az illető emberrel kapcsolatos tudásomon, hogy úgymond azt majd együtt ketten, ami négy kezünkkel próbáljuk befoltozni, mármint ezeket a lyukakat.
Mennyire lepődnek meg ezek az emberek, amikor felkéred őket egy-egy témában a beszélgetésre? Mennyire fogadják simán ezeket a szokatlan, tehát hogy nem életútat kell vázolni, hogy nem azt kell elmeséljék, hogy most éppen mit építenek, hanem egy kicsit vájkálsz, hanem egy kicsit mögéje nézel a dolgoknak, és én most itt egy bizonyos Petre Sztrakináru egykori kultúra vezetőre is gondolok, tehát nem simák ezek teljes mértékben ezek a beszélgetések, nem zökkenőmentesek.
Nem, ezek nem sima szalon beszélgetések. Persze nem az a célom, hogy botrány keltsek, nem az a célom, hogy fájdalmas sebeket tépjek fel öncélulat, csak a feltépés és a vérző sebek látványa kedvéért. De ha olyan pillanathoz érünk el, vagy olyan témához érünk el, akkor a kérdéseket föl kell tenni, mert hanem hiteltelenné válsz. Tehát egy beszélgetés eljut egy bizonyos pontra, amikor azt a bizonyos kérdést nem teszed fel, onnantól kezdve olyan üressé válik. Mert joggal várja el az olvasó, hogy feltedd azt a kérdést, ami úgy benne van, adott pillanatban benne van a levegőben. Ezért aztán olyankor nem nagyon vacillálok, tehát meg szoktam kérdezni. De általában nem ilyenekkel kezdek, tehát akkor már jó bőven benne vagyunk a beszélgetésben, meg egymás életében, meg egymás gondolataiban. Sok esetben szinte észre se veszik, hogy elérkeztünk egy kényes pillanathoz. Ha meg mégiscsak észreveszik, és azt látom, azt tapasztalom, hogy na itt most valami megakad, akkor lehet, hogy néha terelek, és később térek vissza. Mert azt azért nem engedem el, vagy nagyon ritkán, úgymond a általános siker, a végső termék megszületése érdekében nagyon ritkán, hogy mondjam, kötöttem ilyen igazából kompromisszumot, hogy akkor ezt most hagyjuk, általában nem hagyjuk. Ha már Petvestre Kínálót PC-ztet ki, ő az a típusú román ember, aki saját döntéséből egyetem után magyar nyelvterületre kérte magát, de igazából nem ez volt a célja, hogy megismerje a magyarokat, hanem nagy természetjáró volt, hegymászó, ott teszem én azt a háromszéki Gidófalva, 100%-ban magyar település, talán még ma is az a rendőrt leszámítva. Tehát az tűnt így kilométerben, a térképen, legközelebb mondjuk a Bucsecshez. Ő egy barátjával, egy hasonló hobbit űző barátjával ezeket a szempontokat tekintette megboldogult fiatalkorában elsődlegesnek, hogy akkor használjuk ki. És hát ott volt, oda került, ott ragadt, egy Jász környéki, tehát hangsúlyozom, még csak nem is vegyes magyar-román területről származ, akinek valami, akár sekélyes, de valami tapasztalata volt a magyar testvérekről, hanem egy Jász környékéről, egy vak hangot nem tudott magyarul, és hát ő román nyelv és irodalom tanárként került oda, egy olyan helyre, ahol a gyermekek még igazából a legelemibb szavakat sem tudták, és azt mondja, hogy igazából egymástól tanultak. A gyermekek tanították őt magyarul, ő meg tanította románul, tehát azokat az elemi kifejezéseket, amelyre épülhet végül is egy akármilyen egyszerű párbeszéd is. És ez az ember egy idő után a hatalom, nem mondom, hogy kegyeltyeként, de a lényeg az, hogy a hatalom bizalmasaként különböző kulturális intézmények többek között akkor nagyon nagy durranásnak számító szakszervezetek kultúrházának az igazgatója lett, és ott ebben a minőségében egy nagyon fontos kulturális központot alakított ki mindenki számára. Tehát olyan szinten nyitott volt dolgokra, hogy például kártyakört működtetett a kommunizmusban. Tehát, hogy mondjam, az eleváltabb kártyajátékoknak a megtanulása, igazából bajnokságokat szervezett, stb. A beágyazottsága ezt megengedte. Úgymond ő nem volt gyanús, ha ezt egy magyar kultúrvezető próbálta volna meg, akkor nyilván ezért fogást találtak volna rajta az elvtársak. Ő élt ezzel a lehetőségével, a szélesebb lehetőségeivel, és ez az ember valamilyen szinten megismerte a háromszéki mentalitást, a magyar mentalitást. Ami megroppant benne, vagy pontosabban a 89-es események után, amikor már mindenki hangosan és úgymond szabadon beszélt, akkor ő is meglepődött, mennyi mindent nem tud még. Magyar kollégáktól kérdezte, hogy ezt most miért mondjátok, miért csináljátok? Mire azt a választ kapta, hogy hát azért, hogy tanulnak, hogy ezek is mi vagyunk. Most ez a vátrás idők, meg hangsúlyozom, az első idők nagyon halsány, és ide nekünk az oroszlánt is típusú attitűdjéből fakadt, de ennek az embernek az emlékei révén nagyon sok minden érdekességet tudtam még én is saját magunkról.
Egy más vetület egyébként. Abszolút. Erre egyébként törekszel, hogy igen, más nézőpontot.
Tudatosan. Ez nekem az egyik veszőparipám. Az egy másik történet, hogy nem mindig találok megfelelő alanyt ehhez, mert azért az illető alanynak azért valamiféle fajta kisebbségi empátiáját elvárom, mert én nem megtéríteni akarok senkit, csak olyan emberrel beszélni, aki nem úgy néz a magyarokra, hogy azok a fejét levágják és majd futballoznak vele. Tehát egyfajta közeledés, egyfajta közös élményanyag kell, hogy legyen, hogy úgymond beszélgetni tudjunk. Egy kivételt próbáltam tenni Dante Nasse esetében, akinek egyszerűen kíváncsi voltam a véleményére, kíváncsi voltam egy csomó mozgató rugójára, de nem állt kötélnek. Tehát ő nem állt kötélnek, inkább elkezdett oktatni, úgy inkább arról kellene kérdezni, hogy. Hát mondom, ezt bízza rám. Tehát ha egyszer eljutunk oda, hogy leülünk, bízza rám, hogy én majd kérdezek, elmondja, visszakérdezek, tehát higgy el, hogy képes vagyok párbeszédet kialakítani vele is, de nem állt kötélnek, tehát nem, ő nem vállalta ezt úgy.
Voltak még ilyenek, akik nem
vállaltak? Nem. És ha már kérdezted, hogy viszonyulnak a megkeresett interjú alanyaim, gyakorlatilag mindenki nagy érdeklődéssel, megkockáztatom nagy izgalommal, remélem nem hangzik túl nagyképűen, de elég jó hírem van ezek révén, a beszélgetések révén, úgyhogy hogy igazából szinte megtiszteltetésnek veszik, nézik, legalábbis a többség, ha megkeresem őket. És néha próbálnak, de meggyőződésem, hogy csak úgy a látszatkedvéért próbálnak lebeszélni, hogy hát én nem is vagyok annyira fontos, meg nem is értem, hogy miért én, és miért. Na, hát ezek a szokásos hárítási kísérletek, amelyek igazából a saját kisítőségből fakadnak, hogy vajon képes leszek-e én, úgymond, a bennem lévő gondolatokat olyan szinten kifejezni, hogy a szalon képes legyen, hogy az versenyképes legyen.
De egyébként hogyan keresgéled, hogyan találod meg az embereket, amikor valamiről akarsz beszélgetni?
A témák születnek meg bennem, a kérdések születnek meg bennem, és ezekhez keresek embereket. Na most, akihez van közvetlen elérhetőségem, az egy egyszerű történet. Nagyon sokat segít nekem ebben a munkában, hogy ugyebár közel 8 éven keresztül voltam a Krónika főszerkesztője, és ebben a minőségemben nagyon sok emberrel kerültem kapcsolatba, és hát nagyon sok ember még ma is emlékszik erre a periódusra. Tehát úgy sikerült nem lerombolnom a saját renomémat, vagy a saját imázsomat. Erre is visszatudok. Amúgy meg nincsenek olyan elvárásaim, hogy mindenki emlékezzen életem minden mozzanatára, mert mitől is. Ezért aztán bemutatkozom és megkérdezem, hogy szükségesnek tartja, hogy elhelyezzem magam a térképen. Legtöbben azt mondják, hogy jaj, ne, hát ismerjük, hát hogy ne ismernénk, hát Krónika, meg mit tudom én. De a lényeg az, hogy azok alatt, az évek alatt a Krónika nagyon fontos sajtó fórum volt, ahol rang volt megszólalni közéleti témákban, bármiben, és ez a fajta renomé megmaradt. Tehát én ennek igazából haszonélvezője vagyok a hajdani krónikás éveknek, meg hát nyilván annak, hogy azért most már 10 esztendeje készítem ezeket az interjúkat, és hát ennek aztán már egy külön tartománya, vagy elismertségi tartománya alakult ki.
Mindenkit személyesen felkeresel, elutazol oda, ahol él, vagy találkoztok valahol éppen? Hogy történik?
Túlnyomó részt igen, tehát én a személyes beszélgetések, az egymás szemébe való nézések híve vagyok. Nyilvánvalóan, hogyha valami nagyon fontos nekem, és az általam kipécézett ember a világ túlsó végén él, akkor vannak most már rendelkezésre állnak mindenféle kommunikációs fórumok, tehát ezeket is használom, de ez is képpel például, tehát kizárólag képpel. Hogy lássuk egymást, hogy egymás gesztusaira reagáljunk. Nekem fontosak ezek a fajta visszajelzések is. Például a interjúk kiválasztásánál az egyik, sőt a leges-legeső szempont az volt, hogy melyik beszélgetésnek a hangulatát, az atmoszféráját tudom felidézni. A szavakat, a gesztusokat, az elhallgatásokat, a magába mélyedéseket. Ha én ezt meg tudtam teremteni, akkor tudtam, hogy na érdemes akkor ezzel az interjúval foglalkozni, könyv szempontjából is. És akkor vettem elő az írásos változatát annak a bizonyos beszélgetésnek, és próbáltam eldönteni, hogy igényel-e bármiféle fajta aktualizálást, vagy nem, többnyire nem. A szándékomnak megfelelően elég időtálló beszélgetéseket szoktam folytatni.
Elhallgatások, hogy mondod. Na ezt hogy írod meg, az elhallgatásokat? Mi itt beszélgetünk élőben, a hallgató hallja a hanglejtésünket és minden egyebet, de viszont a betűk ezt hogy adják vissza?
Nehéz ügy ez. Én nem tartom fontosnak, hogy ezt érzékeltessem, hogy itt egy nagy elhallgatás történt. A narratíva szempontjából úgy érzem, hogy mégiscsak, hát akkor ilyen indulatszavak, meg... Tehát valami, ami egyfajta megtorpanást, vagy egyfajta az érzelmek feltolulását próbálja megjeleníteni, de inkább megpróbálom beleszűni a válaszba azt, hogy na ez a kérdés, vagy ez a témafelvetés most plusz elgondolkodásra késztette, és tépelődésre, és vívódásra, még mielőtt válaszolt volna. Tehát nyilvánvaló ilyenkor jönnek be azok a trükkök, hogy így fogalmazzunk, hogy roppan nehezet kérdezett, vagy ezen még soha nem gondolkodtam el, vagy ezt még én sem döntöttem el magamban, tehát, hogy ezt a fajta vívódás ilyen módon. Most nyilván felmerül a kérdés, hogy na jó, de akkor ez nem meghamisítása az ott elhangzottaknak? És én erre azt mondom, hogy így is úgy is mindenféleképpen szerkesztésre várnak ezek a beszélgetések. Tehát a beszélt nyelv a maga lazaságával, a maga pongyolaságra csábító kötetlenségével írásban a legtöbb esetben rosszul néz ki. Amikor a beszélt nyelvet átteszem írott nyelvre, óhatatlanul szerkesztésre kerül. A beszélt nyelven nagyon sokszor mellékmondatokat iktatunk be, ahol, aki, amely, stb. De most én ezt írásban legtöbbször tömöríteni szoktam. És ezt az esetek óriási, túlnyomó többségében nagyon hálásan veszik az emberek. Többször kaptam azt, hogy én nem is tudtam, hogy ilyen jól beszélek magyarul. Miközben az első és legfontosabb kérdésem, amikor visszaküldöm közlés előtti, hogy mondjam, utolsó átolvasásra az írásművet, akkor az a legfontosabb kérdésem, hogy magára ismer-e ebben a szövegben? Saját magát hallja-e viszont? Saját magát látja-e viszont? De nekem nagyon fontos, hogy a mondatfűzések, a szóhasználat azért az övé maradjon, még akkor is, ha próbálunk minél feszesebbé, minél tömörebbé tenni ezeket a szövegeket.
És azt hiszem, nagyon fontos a címadás is, meg ez a nagyon rövidke pársoros felvezetése a témának tulajdonképpen.
Össze kell foglalni, olvasóbarát megoldások ezek. A cím az természetesen figyelemfelkeltés, jó esetben a beszélgetésnek egy sommázását akarja jelenteni. Hát erre egy kicsivel nagyobb néhány sor jut és kell is, hogy jusson az úgynevezett leadbe vagy kofba, attól függ, hogy ki hogy ismeri, tehát ebben a bizonyos felvezető összefoglalóba, ahol azért igen el kell helyezni az illető térben, időben, a legfontosabb tudnivalókat el kell mondani róla. Na most az újságban megjelent változatban életrajzi ketrecet is szoktam mellékelni. Tehát ott abban szerepel a legfontosabb identitása, itt született, ott járt iskolába, itt doktorált, ha egyáltalán, díjak, kitüntetések, ha vannak, a munkásságának a legfontosabb mozzanatai, tehát azért ezek nem mellékesek. Na most a könyvbe ennek úgy gondolom nincs helye, viszont én bízom, és sok minden tekintetben bízom az olvasóban, hogyha ő még többet szeretne megtudni, akkor nyilvánvaló egy-egy ilyen beszélgetés elolvasása után, akkor esetleg életrajzi adatoknak is megpróbál utána nézni.
Meg fel is csigáz az érdeklődést a cím, tehát ajtók ugyanarra kilátásra Tompa Andrea kapcsán például. Nem tudom, mit fed, de érdekel, egyből érdekelni kezd.
Ennek az interjúnak a címéből inspirálódtam, amikor a kötet címét is megválasztottam. Fontosnak tartom elmondani, hogy én hogy ideologizálom ennek a címnek a jelentését. Az ajtók azok valaminek a kinyílását, illetve becsukódását jelentik, pontosabban ezzel asszociáljuk a legsűrűbben, legtöbb esetben. Valaminek a kezdetét, valaminek a végét. A kilátás, a panoráma pedig leginkább egy teraszon való aldogálás és bámulás, vagy egy nagy ablak előtti szemlélődést juttatja talán az emberek eszébe. És én ezt a két vonzatot szerettem ném összegerebélni, azzal, hogy egy ajtó kinyílása és becsukódása az nem jelenti feltétlenül valaminek véglegesen és végzetesen a végét. Inkább egy új szakasznak a kezdetét jelenti. A kibecsukódó ajtók óhatatlanul egyfajta panorámára kínálnak lehetőséget, ki lehet állni az ajtó melletti teraszra, és végig lehet nézni, és hosszasan lehet élvezni. Persze ez nagyon erős képletességgel, hiszen itt életekről van szó, életfelfogásokról van szó, de én úgy gondolom, hogy ez a fajta a világra rácsodálkozó, ez a fajta szemlélődés azért nincs messze attól, amit ez a cím megpróbál érzékeltetni.
Könnyű befejezni ezeket a beszélgetéseket, amikor ott ültök szemtől szembe egymással, hiszen dolgokra fókuszálsz, mozzanatokra, eszmékre, alkalomattán folytatod más témában, hiszen biztosan felvetődnek más problémák is.
Van, amikor úgy érzem, hogy kerek, legalább annyi esetben igen úgy érzem, hogy ezt még talán folytatni kellene. De olyan is volt, ahol maga az interjú alany mondta, hogy ezt még kellene folytassuk. Tehát most jó, most hagyjuk abba, de erről még volna amit beszélni. Van olyan interjú, amelyik, mit tudom én, három együttlét és beszélgetés után nyert el a végleges formáját. Konkrétan a Trebsi-Szentgyörgyi Heveder együttes a Háromszék Táncszínház bandájának a prímása, akiről mindig is tudtam, hogy kitűnő zenész, viszont olyasmi jutott el hozzám, hogy mindezt a zenéhez fűződő viszonyát nem csak a húrokon és nem csak a vonóval tudja megjeleníteni, de valami olyan szinten tud és hajlandó beszélni a népzenéről, a népzene világáról, a cigányprímások életéről, arról, hogy hogy költözik be egy embernek az élet, vagy költözhet be egy embernek az életébe a népzene, miközben engem is emberként is, civilként is érdekel a téma, azt mondtam, hogy na jó, hát akkor beszéljük. És az első együttlétünk az egy ilyen másfél órás beszélgetés volt, de már a végén már perzekén nyitottak ránk, mert hogy gyere Levente, meg kezdődik a próba, és messze nem voltunk a végén. Sehol nem voltunk még, mondhatni. Az elején voltunk, vagy a harmadánál voltunk, és ő szorgalmazta, hogy akkor ezt most, itt most menjünk. A harmadik együttlét pedig effektív, ez olyan volt, hogy Feri volt, azt mondta, hogy még eszembe jutott néhány fontos dolog, még ígyunk meg egy kávét.
Hogyan élnek ezek az emberek benned? Rengeteg, rengeteggel ittál meg kávét és ültetek le beszélgetni. Sajnos olyan is van, aki már nem ér, itt pont Iván Pacánykinnál nyitottam ki a könyvet. Milyen nyomot hagynak ők benned?
Ismerőseim maradnak. Örökre ismerőseim maradnak. Tehát ha innentől kezdve velük kapcsolatban látok, hallok, olvasok bármit, akkor ez olyan, mintha egy rokontól kaptam volna egy képeslapot. Vagy egy jó baráttól, vagy egy jó ismerőstől. Nem is tudom, nem is akarom elengedni őket. Ők velem vannak, velem maradnak. Én hihetetlenül gazdag vagyok általuk a velük folytatott beszélgetések révén. Igazából nagyon sok mindenben megváltoztattak engem ezek a beszélgetések. Most nem fizikai értelemben ér természetesen, de egy csomó mindenben árnyalták a világnézetemet. Nem véletlenül van például meglehetősen sok lelkésszel készült beszélgetés. Ehhez nyilvánvalóan az is hozzájárul, hogy talán a kor előre haladtával is, de nem csak nyilván, egyre többet foglalkozom a saját spirituális életemmel is, a hithez való viszonyommal, a fennvalóhoz való viszonyommal, de hát ez ilyen oda-vissza hatás esete. Jó néhány lelkész barátom, ismerősöm van, akikkel nem csak tétre menően interjú célzattal szoktunk beszélgetni, hanem egyébként is. Volt egy olyan beszélgetésem az egyik lelkész ismerősömmel, hogy kezelhetnénk mi, persze ez egy ex-katedra felvetés, egy elméleti felvetés, de úgy izgatott, úgy felmerült bennem, és úgy izgatott, úgy próbáltam a lehetséges forgatókönyveket akár magamba, és ezt például egyszer egy pohárbor mellett végigbeszéltük, hogy ha Pilátust kivennénk a történetből, akkor az hogy folytatódott volna? Folytatódhatott volna az adott történelmi korban, az adott történelmi szereplőkkel, stb. Mondom, mérhetetlenül sokat gazdagodom én ezekkel, vagy ezek révén, az interjúk révén. Vannak olyan visszajelzések, amelyek azt mondják, hogy én is hagytam nyomot magam után ezekben az emberekben, vagy legalábbis néhányukban.
Gondolom, ezek folytatódnak még a sajtóban, ezek a beszélgetések.
Igen, ezek folytatódnak, zajlanak. Néha végig gondolom, hogy miért is csinálom én ezt?
Magadért, most mondtad.
És igen, és alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy magamért csinálom, mert még soha nem fordult elő velem, hogyha egy jó téma, egy jó mondat szembe jön velem, akkor azt félre söpörni, csinálja meg más. És úgy gondolom, hogy amíg ez az örök, amúgy örök emberi kíváncsiság él bennem, és megnyilvánul bennem, addig olyan nagyon nagy baj nincs. Aztán akkor kezdhetek szerintem pánikba esni, hogyha már hidegen hagynak ezek a dolgok.
Jó, akkor várjuk a folytatást. Ezt is kérték az olvasók, hogyha jól értettem. Tehát még lehet?
Hát olyan értelemben kérték, hogy a por alatt parázs az takarítva elment. Komolyan el kell gondolkodnunk egy újranyomáson is, mert hát van rá igény. Akkor döntöttem el, és minek utána meggyőződésem, és tudtam azt, hogy azért még sok interjúm van olyan, amelyeket fájdalmasan elsöpör a puszta napilapos lét, ennek az efémer jellege, hogy próbáljam úgymond ezeket az interjúkat átvinni az örökké valóságba, hogyha ez nem túlzó megállapítás.